Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Csütörtöki adásunk témái. Leó pápa megkezdte első apostoli útját, megérkezett Ankarába. A Szent Atya beszéde a török hatóságukhoz. Tartsuk tiszteletben Isten minden gyermekének szabadságát. Új öltözet címmel Sajgó Balázs atya emlékedése advent első vasárnapjára. ...2025. november 27-én, csütörtökön reggel, 7 óra 58-kor emelkedett a levegőbe az Ital Airways repülőgép, fedélzetén a pápával, kíséretével és újságírókkal. Terv szerint a repülőgép 2 óra 50 perc alatt tette meg az 1930 kilométeres utat, majd helyi idő szerint 12.30-kor landolt a török főváros Ankara repülőterén. A Szent Atya utazása első programjaként meglátogatta a Kemal Atatürk mauzólamot, majd az elnöki palotában találkozott Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnökkel. A négy szem közti találkozó után az elnöki palota dísztermében találkozott Leó pápa a törökországi hatóságok képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival, akikhez fordulva délután 4 órakor mondta el első beszédét. Szívből köszönöm a szíves fogadtatást. Örömmel kezdem pápaságom apostoli útját az önök országában.
I am pleased to begin the apostolic journeys of my pontificate with a visit to your country.
Mivel ez a föld elválaszthatatlanul összefonódik a kereszténység eredetével, és ma Ábrahám gyermekeit és az egész emberiséget egy olyan testvériségre hívja, amely elismeri és értékeli a különbözőségeket. Kezdte beszédét a Szent Atya. Országotok természeti szépsége arra buzdít minket, hogy védjük Isten teremtését. Sőt, lakóhelyeite kulturális, művészeti és lelki gazdagsága arra emlékeztet minket, hogy a nagy civilizációk, amelyekben a fejlődés és a bölcsesség egyesül, a generációk, a hagyományok és a különböző eszmék találkozásában formálódnak. Igaz, hogy mögöttünk évszázados konfliktusok állnak, és a világot körülöttünk továbbra is bizonytalanná teszik az igazságosságot és a békét sárba tipró döntések. A ránk váró kihívásokkal szemben azonban egy nagy múltú nép létezése ajándékot és felelősséget is jelent, folytatta a pápa. A Dardanellák szoros felett átívelő hídképe, amelyet utam jelképéül választottam,
chosen is the logo for my journey.
Hatékonyan fejezi ki országotok különleges szerepét, mert az fontos helyet foglal el a földközi tenger és az egész világ jelenében és jövőjében, mindenek előtt azáltal, hogy megbecsüli saját benső sokszínűségét. Valójában mielőtt összekötni Ázsiát és Európát, keletet és nyugatot, ez a híd saját magához kapcsolja Törökországot, alkotó elemeit. Adja, és így belülről mondhatni érzékeny fogékonyság kereszteződéseihez vezet, amelyeknek a homogenizálása valójában azok elszegényítését jelenteni. Egy társadalom valójában akkor él, ha plurális, amelyet a benne élő különböző lelkületek között emelt hidak tesznek civil társadalommá. Ma az emberi közössége egyre inkább polarizálódnak, és szélsőséges álláspontok tépdesik szét, amitől aztán széttöredeznek. Leó pápa arról biztosította a hatóságok képviselőit, hogy a török identitáshoz pozitívan járulnak hozzá a keresztények,
that Christians desire to contribute positively to the unity of your country.
Akik török identitásonak érzik magukat. Ezt az identitást Szent 23. János, akire mint török pápára emlékeznek itt, oly nagyra értékelte a népükhöz fűződő mély barátsága miatt. Ő, aki 1935 és 1945 között az isztambuli latin vikáriátus adminisztrátora és Törökország és Görögország apostoli delegátusa volt, fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy a katolikusok ne idegedjenek el az új köztársaság építésétől. Ahogy azokban az években írta, mi, isztambuli latin és más rítusú katolikusok, örmény, görög, kált, szír, stb. Felekezetek, egy keresztény kisebbség vagyunk itt, egy hatalmas világ peremén élünk, amellyel csak külső kapcsolataink vannak. Mi szívesen megkülönböztetjük magunkat azoktól, akik nem vallják a mi hitünket, folytatta Leó pápa. Így az ortodox testvéreinktől, protestánsoktól, zsidóktól, muszlimoktól, más vallások hívőitől vagy nem hívőitől. Logikusnak tűnik, hogy mindenki magával, családjával vagy nemzeti hagyományával törődjön, és a saját fajtájának szűk körére korlátozódjon. Kedves testvéreim és gyermekeim, azt kell mondanom nektek, hogy mindez az evangélium és a katolikus alapelv fényében egy hamis logika, volt az idézet 23. János pápa egykori isztambuli beszédéből. Azóta kétségtelenül nagy előrelépések történtek az egyházban és a társadalmatokban, folytatta Leó pápa. De ezek a szavak még mindig világosságot sugároznak, és továbbra is egy igazabb, evangéliumi logikára ösztönöznek, amelyet Ferenc pápa a találkozás kultúrájaként határozott meg. A földközi tenger szívéből Leó pápa tiszteletre méltó elődje a közöny globalizációjával szemben egykor azzal a felhívással állt elő, hogy érezzük át mások fájdalmát, hallgassuk meg a szegények és a föld kiáltását, ezáltal együttérző cselekvésre ösztönözve, hogy legyünk az egyetlen Isten tükörképe, aki kíméletes és irgalmas, szeríd a haragban és gazdag az irgalomban, ahogy a Zsoltár mondja. A nagy híd képe ebben a tekintetben is hasznos.
The image of your great bridge is also helpful in this sense.
Isten, amikor kinyilatkoztatta magát, hidat épített az ég és a föld között. Azért tette ezt, hogy szívünk megváltozzon és hasonlóvá legyen az övéhez. Ez a híd egy nagy méretű függőhíd, amely szinte dacol a fizika törvényeivel. És ilyen a szeretet, amelynek bensőséges és magánjellegű dimenziója mellett látható és nyilvános alkota is van. Az igazságosság és az irgalom megkérdőjelezi az erő törvényét, és követelni meri, hogy az együttérzés és a szolidaritás tegyen a fejlődés kritériuma. Ezért egy olyan társadalomban, mint törökországi, ahol a vallás látható szerepet játszik, elengedhetetlen, hogy tiszteletben tartsuk Isten minden gyermekének méltóságát és szabadságát, férfiaknak és nőknek, honfitársaknak és külföldieknek, szegényeknek és gazdagoknak. Mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és ennek személyes, társadalmi és politikai következményei vannak, szögezte le a Szentatya. Azok, akiknek szíve hajlik Isten akaratára, mindig a közjót és mindenki iránti tiszteletét fogják előmozdítani. Ma ez egy nagy kihívás, amelynek át kell alakítani a helyi politikát és a nemzetközi kapcsolatokat. Különösen azzal a technológiai fejlődéssel szemben, amely egyébként inkább fokozhatja az igazságtalanságokat, mintsem hozzájárulna azok feloldásához. Még a mesterséges intelligencia is reprodukálja a preferenciáinkat, szólt Leó pápa, és felgyorsítja azokat a folyamatokat, amelyeket közelebbről megvizsgálva nem gépek, hanem az emberiség indít el. Dolgozzunk tehát együtt a fejlődés irányának megváltoztatásán és az emberi család egységében már okozott károk helyreállításán, ajánlotta Leó pápa. Aztán visszatért az emberi család kifejezésre.
I just mentioned the human family.
Ez egy hasonlat, mondta, amely arra hív minket, hogy kapcsolatot, ismét egy hidat teremtsünk mindenki sorsa és az egyes egyének tapasztalata között. Mindannyiunk számára a család volt a társadalmi élet első magja, amelyben megtanultuk, hogy a másik nélkül nincs én. A török kultúrában a család továbbra is nagy jelentőséggel bír jobban, mint más országokban, és nincs hiány a család központi szerepét alátámasztó kezdeményezésekből. Benne fejlőd neki ugyanis a polgári együttéléshez szükséges alapvető magatartások és a közjó iránti első alapvető érzékenység. Természetesen minden család bezárkózhat önmagába, ellenségeskedés szíthat, vagy éppen megakadályozhatja egyes tagjait abban, hogy kifejezzék magukat odáig menően, hogy akadályozza tehetségük kibontakozását. Azonban nem az individualista kultúrából, sem a házasság és a termékenység megvetéséből nyerhetnek az emberek nagyobb lehetőségeket az életre és a boldogságra. A fogyasztói gazdaság ilyen megtévesztésére, amelyben a magány üzletté válik, olyan kultúrával kell válaszolnunk, amely értékeli a szeretetet és a kapcsolatokat. Csak együtt válunk igazán önmagunká. Csak a szeretet által mélyül el belső énünk, és erősödik meg identitásunk.
Only through love does our inner life become profound and our identity strong.
Aki megveti az alapvető kötelékeket, és nem tanulja meg elfogadni még a korlátokat és a törékenységeket is, az könnyebben válik intoleránssá és képtelen kapcsolatba lépni egy összetett világgal. Valójában a házastársi szeretet értéke és a nők hozzájárulása egészen sajátos módon jelenik meg a családi életben. A nők szolgálják mindinkább az országot és annak pozitív befolyását a nemzetközi szintéren, különösen a tanulmányaik és a szakmai, kulturális és a politikai életben való aktív részvételük révén. Ezért rendkívül dicséretesek az ebbe az irányba tartó fontos elképzelések, amelyek a családot és a nők hozzájárulását támogatják a társadalmi élet teljes virágzásához. Végül a pápa Erdogan elnökhöz fordulva kérte:
Mr. President, may Turkey be a source of stability and rapprochement between peoples.
Legyen Törökország a stabilitás és a népek közötti közeledés formálója az igazságos és tartós béke szolgálatában. Négy pápa. 6. Pál 1967-ben, 2. János Pál 1979-ben, 16. Benedek 2006-ban és Ferenc pápa 2011-ben tett törökországi látogatása azt bizonyítja, hogy a Szentszék nem csak jó kapcsolatokat ápol a török köztársasággal, hanem együtt kíván működni egy jobb világ építésében ennek az országnak a közreműködésével, amely hidat képez Kelet és Nyugat, Ázsia és Európa között, valamint kultúrák és vallások útkereszteződéseként szolgál. Az utazásnak az alkalma a Néciai Zsinat 1700. évfordulóján a találkozásról és a párbeszédről szól, miként az első 8 ökumenikus zsinat, amelyet egykor a mai Törökország területén tartottak. Ma minden eddiginél nagyobb szükségünk van olyan személyekre, akik előmozdítják a párbeszédet, és eltökélt akarattal, türelmes kitartással gyakorolják azt. A nagy nemzetközi szervezetek építésének korszaka után, a két világháború tragédiáit követően intenzív globális konfliktusok időszakát éljük, amelyben a gazdasági és katonai hatalmi stratégiák érvényesülnek, táplálva azt, amit Ferenc pápa a darabokban vívott harmadik világháborúnak nevezett. Nem engedhetünk ennek a trendnek. Az emberiség jövője múlik rajta. Az ilyen romboló dinamika által elnyert energiák és erőforrások eltérülnek azoktól a valódi kihívásoktól, amelyekkel az emberi családnak ma együtt kellene szembenéznie, ezek pedig a béke, az éhség és a szegénység elleni küzdelem, az egészségügy és az oktatás, valamint a teremtésvédelem. A Szentszék a maga egyedüli, vagyis lelki és erkölcsi erejével
the Holy See, with only its spiritual and moral strength,
együtt akar működni az összes olyan nemzettel, amely törődik minden férfi és nő átfogó fejlődésével. Járjunk át együtt igazságban és barátságban, alázatosan bízva Isten segítségében, zárta Leó pápa a török hatóságokhoz intézett beszédét. Új öltözet címmel most hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent első vasárnapjára.
Új öltözet. Az éberség nem más, mint meglátni a valóságot. Nem azt, ami a fejemben van, és amit elképzelek, hanem azt, amit a lényem lát. Ez egy belső látás. Ahogy advent első vasárnapi evangéliumának leírása szerint, Noé idejében az emberek megszokták a hétköznapokat. Ettek, ittak, házasodtak és férjhez mentek. Úgy ma is könnyen elringat a mindennapi rutin. Könnyen elszenderedem és lelki alvásba merülök. Így nem veszem észre érkezését, jelenlétét. Hiszen ő folyamatosan szembe jön az élet valóságában. S teszi ezt úgy, hogy elrejtőzik a külső szem elől, hogy befelé forduljak. Valahogy úgy van ez, mint a történetben, amikor egy tudós elment egy bölcsemberhez, hogy vitába szálljon vele. A bölcsember két botot helyezett a földre T-alakban. Mit látsz itt? Kérdezte tőle. Egy T-betűt, válaszolta a tudós. Ettől féltem, folytatta a bölcs. A T-betű nem létezik, az csak egy fogalom a fejedben. Amit itt látsz, az két letört ág. A világ, amit az emberek többsége hajlamos meglátni, nem az egyetlen igazi valóság, az Isten jelenlét világa, hanem a fejben teremtett világ, amit valóságnak neveznek. Paradox módon tehát a valóság az, hogy Isten úgy rejtőzik el mindenhol, hogy mindenhol ott van. Úgy rejtőzik el, hogy meglássam. Bujócskának is nevezhetném, de ez félreérthető. Ha csak a fejemben gondolkodom, elmém rabjává válhatok, s elveszítem az igazi valóságot, elmegyek mellette. Ezért választja minden adventi szent időszak kezdetén az Anyaszentegyház azokat a szentírási szövegeket, amelyek az éberség fontosságára irányítják a figyelmet. Az éberség megszületésében segít a virasztás, ami nem csupán a fizikai szemek nyitvatartása, hanem a befelé nézés gyakorlása, hogy a mindennapi rutin ne takarja el az igazi valóságot, Isten jelenlétét a világban. Advent első vasárnapjának evangéliumi szövegrésze egyáltalán nem félelemkeltés, hanem ébresztés. Jézus nem azt akarja, hogy rettegésben éljek, hanem hogy ébren, készen, tudatosságban. Jézus nem megijeszt, hanem felráz. Virasszatok! A várakozás itt nem passzív várakozás, hanem aktív éberség, mint a házgazdája, aki tudja, hogy jöhet a tolvaj. Vagy mint a szív, amely mindig nyitva áll az Úr látogatására, bármilyen formában is jöjjön. Mint amikor egy édesanyja viraszt beteg gyermeke mellett. Nem azért nem alszik, mert fél, hanem mert szereti őt, és ezért figyeli őt, kíséri gyógyulását. Így válok képessé készen lenni Krisztusra, aki nem csak ítél, meglátogat, mindig esélyem van arra, hogy felöltsem az ő ruháját. Ez egy tudatos öltözködés, hogy ne csak viselkedésemet változtassam meg, hanem a belső látás által belsőleg is átváltozzak, mintha egy új ruhát vennék magamra, ami nem kívülről szép, hanem belülről világít. Felölteni Krisztust ezt jelenti. Az ő szemével nézni magamat és másokat is. Az ő szívével szeretni magamat és másokat is. Az ő lelkével és lelkében élni. Ez döntés kérdése, és folyamatos megújítást kíván. Mindez azt jelenti tehát, hogy a keresztény ember nem az ünnepek embere, hanem a hétköznapoki. Ébernek lenni azt jelenti, hűségesen imádkozom, szeretetben vagyok a másikkal, lelkismeretesen végzem a munkám, még akkor is, ha senki nem látja. Nem csak ünnepek előtt szorgoskodom, hanem a hétköznapokban is. Ha ezt teszem, nem öli meg lelkemet a hétköznapi rutin, és az ünnep megszül engem, Isten is a másik ember számára is, hogy én is emberé váljak, ahogy ő tette. Az éberség fenntartásával és a virasztás gyakorlásával férek át a szűk kapun. A szűk kapun azok férnek be, akik készen vannak. Nem tökéletesek, hanem éberek. Alázatosak, megtérők, Krisztusra figyelők. Készen vagyok? Látom Krisztust magamban és a másikban? Van valaki, akivel ma ki kellene békülnöm? Figyeljek szeretettel, belső szemmel, hogy kifelé is lássak.
Új öltözet címmel Sajgó Barázs atya emlékedését hallották advent első vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Szentírás. Új szövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.